11. Bertuccio. Ez alatt a gróf megérkezett új szállására, 6 perc alatt tette meg ezt az utat. Ez a 6 perc azonban elég volt arra, hogy észrevegye vagy 20 fiatalember, ki ismerve a fogatot, mit maguk meg nem vásárolhattak, elvágtattak mellette, hogy megláthassák azt a pazarló embert, aki 10 000 frankot adott egy-egy lóért. Az Ali választotta háza Champs-Élysées jobb oldalán feküdt, tágas udvarral és kerttel, az udvar közepén sűrű bokrok fötték el a homlokzatot, és e bokrok közül, mint két kinyújtott kar, jobbra-balra egy-egy fasor vezetett a két kapuhoz, melyek kocsi bejáratul voltak számva. Mivel a ház magányosan állott egy meglehetős tágas téren, a fő bejáraton kívül még mellékkapu is nyílt a Pontieu utcára. Még mielőtt a kocsis inthetett volna ostor nyelével a kapusnak, a vas rácsos kapu már csikorogva tárult fel, látták közeledni a grófot, és Párizsban úgy, mint Rómában, vagy bárhol a világon, villám gyorsasággal szokták kiszolgálni. A kocsi tehát megállapodás nélkül hajtott be a kapun, s végig vágtatott a fasor kavicsos útján. A lépcsők előtt megállt a kocsi, két ember közeledett felé, az egyik Ali volt, ki némaságában is ékes szóló igazi örömmel üdvözölte urát, s Monte Cristo egyetlen tekintete bőséges jutalom volt neki. A másik földig hajolt, azután kezét nyújtotta a grófnak, hogy lesegítse. Köszönöm, Bertuccio úr, szólt könnyedén leugorva a hintajából. Itt van a jegyző.
A kis szalomban várakozik, méltóságos uram.
És a névjegyek, amelyeket azonnal nyomtatnia kellett, mihelyt a házszámot megtudta?
Már el is készültek, gróf úr, a Palais Royal legkitűnőbb rézmetszője szemem láttára véste ki az első levonatot. Parancsa szerint tüstént elvittem báró Danglár úrnak. A Chaussée d'Antin utca 7 szám alá, a többiek odabent vannak a hálószoba kandalóján.
Jól van. Hány óra lehet most?
4.
Monte Cristo átadta kesztyűjét, kalapját és pálcáját ugyanannak az inasnak, ki a Monkerf palota lépcsőházában várta, azután Bertuccio vezetése mellett bement a kis szalomba.
Micsoda kezdetleges szobrok vannak itt az előszobában, mondta megvető hangon. Remélem, hogy hamarosan kikerülnek innen.
Bertuccio meghajolt. Mint említette a jegyző, csak ugyan várt már a kis szalomban. Pompás figurája volt a külvárosi jegyzők naphosszat körmölgető alakjainak, ki méltósága teljes tudatában jelenik meg, ha az a kiváló szerencse éri, hogy elküldik valahová. Uraságod van megbízva, hogy eladja nekem azt a házat, amelyet a vidéken szándékozom venni?
Igenis, szolgálatára, gróf úr.
Készen van az adásvételi szerződés?
Igenis, szolgálatára, gróf úr.
Magával hozta?
Igenis, szolgálatára, gróf úr.
Helyes, és hol van az a ház, amelyet meg fogok venni? Kérdezte közönösen Monte Cristo, félig Bertuccio, félig a jegyző felé fordulva. A titkár olyan formán vonogatta a vállát, mintha azt mondta volna,
nem tudom.
A jegyző elbámult. Gróf úrnak még nem is méltóztatik tudni, hogy hol van a ház, amelyet megvásárolni fog?
Fogalmam sincs róla.
És nem is méltóztatik sejteni?
Hát, hogy az ördögbe sejteném, amikor ma reggel érkeztem meg Cadiz-ból, Párizst soha életemben nem láttam még, francia földre is csak most teszem először a lábamat.
Akkor bocsánatot kérek, méltóságos gróf úr, a ház, amelyet megtetszik vásárolni, Auteuilben van.
Bertuccio láthatóan elsápadt a név hallatára.
És merre van Auteuil? Kérdezte Monte Cristo.
Egy macska ugrásnyira innen, méltóságos gróf úr, Passy közelében, egy gyönyörű vidéken, a Bois de Boulogne kellős közepén.
Oly közel? Kérdezte Monte Cristo.
Akkor hát nincsen falun.
Hogy az ördögbe is választhatott Párizs kapui előtt nyaralott Bertuccio úr?
Én, kiáltott fel az intendáns, szokatlanul hevesen.
Távolról sem, gróf úr. Amint bizonyára még tetszik emlékezni, maga a gróf úr bízott meg vele, hogy azt a házat válasszam.
Na, igaz, emlékszem már, a hirdetések között olvastam valamelyik labban, és félrevezetett a hazug cím Falusi ház.
Nem oly sürgős még a dolog, mondta meggyőző hangon Bertuccio, és ha méltóságot engem bíz meg a kereséssel, biztosíthatom, hogy pompásat fogok találni akár Enghionban, Fontaine-aux-Roses-ban vagy Bellevue-ban.
Fölösleges, válaszolt gondtalanul Monte Cristo, ha már megvan, meg is tartom.
Ó, és a gróf úrnak igazsága van, kapott rajta a jegyző, ki már aggódott a veszendő honorárium miatt. Elragadó, szép kis birtok, csörgedező patakocskák, sűrű csalitok, rendkívül kényelmes lakás, bár hosszú idő óta lakatlanul áll, nem is számítva az ódon bútorzatot, amelynek különösen mostanában, amikor mindenki hajszolja a régiségeket, már magában véve is értéke van. Bocsánatot kérek, méltóságos uram, de úgy vélem, szintén hódolni tetszik az uralkodó ízlésnek.
Röviden, megfelelő?
Pompás, nagyszerű, fenséges.
Ennyi, ilyen alkalmat már csak ugyan kár volna elmulasztani, mondta elmosolyodva Monte Cristo. Hol van a szerződés, jegyző úr?
Alig pillantott bele, hol részletesen fel volt sorolva minden, és még a tulajdonosok nevét sem olvasta el, aláírta az okmányt.
Bertuccio, adjon át 55 ezer frankot ennek az úrnak.
Az intendáns támolyogva ment ki, és nagy csomó bankjeggyel tért vissza, mit a jegyző, oly emberek szokása szerint olvasott meg, kik a pénzt már nem is képesek másként, mint a hivatalos formaságok mellett átvenni.
Azt hiszem, most már eleget tettünk minden formaságnak.
Igenis, szolgálatára, gróf úr.
Önnél vannak a kulcsok?
A házmesternél vannak, ki a lakatlan házat őrzi, hanem már tudattam vele, hogy a gróf urat kell az új birtokkal megismertetnie.
Nagyon helyes.
Monte Cristo bolintott, ami annyit látszott jelenteni. Nincs szükségem önre többé, mehet Isten hírével.
Hanem úgy rémlik előttem, dadogta az érdemes notárius, csalódni tetszett, mert az egész össze-vissza csupán 50 ezer frank.
És az ön tiszteletdíja?
Hát már benne foglaltatik az összegben, gróf úr.
De hiszen ön csupán emiatt jött Auteuilből ide.
Igenis, szolgálatára méltóságos uram.
Úgy hát tartozom vele önnek a fáradtságért. És elbocsátotta egy intéssel.
Az elámult notárius számtalanszor földig hajolva hátrált az ajtóig. Hosszú hivatalkodása alatt még sohasem találkozott ilyen klienssel.
Kísérje ki a jegyző urat, mondta Bertuccionak a gróf.
A titkár utána sietett.
Alig lépett át a küszöbön, a gróf kulcsra járó tárcát vett elő a zsebéből, és kinyitotta avval a kulcsal, amelyet éjjel-nappal a nyakán viselt egy kis vékony aranyláncon. Keresgélt benne egy ideig, azután kivéve egy kis papírlapot, összehasonlította a jegyzeteit az asztalon heverő szerződés tételeivel, és elgondolkozott.
Auteuil, Rue de la Fontaine 28.
Igen, ez az. Hanem számíthatok-e valamire? A babonás ijedelem, vagy a valóságos rémület fogja belőle kicsikarni a vallomást?
Ej, hiszen egy óra múlva mindent megtudok.
Bertuccio! Kiáltott, és egy kis kalapáccsal megkongatott egy harangot, amely élesen csengő, erős hangot adott, mint egy tamtamé. Az intendáns megjelent a hívásra.
Úgy rémlik, előttem Bertuccio úr, mintha említette volna már valamikor, hogy járatos Franciaországban.
Csak itt-ott fordultam meg valamikor.
De Párizs környékét minden esetre ismerni fogja.
Nem, méltóságos uram, nem ismerem, válaszolta a titkár, annyira remegve, hogy Monte Cristo, a nagy emberlátó, az emberi lélek és indulatok éles szemű vizsgálója, azonnal észrevette rajta a szokatlan izgatottságot.
Kár, igazán kár, hogy Párizs környékét nem ismeri, mert szeretném még ma este megnézni új birtokomat, és ön bizonyára hasznos útba igazításokat adhatott volna, ha velem tart.
Auteuilbe! Kiáltott föl Bertuccio, kinek bronz színű képe viaszfehérré haloványult.
Én? Auteuilbe?
Mi különöset talál rajta? Miért ne jöhetne Auteuilbe? Hiszen ön is házam népéhez tartozik, és ha ott lakom, föltétlenül el is kell jönnie velem.
Bertuccio lehorgasztotta fejét ura parancsoló tekintete előtt, de nem szólalt meg.
Na de mi baja van hát? Már másodszor csengetek a kocsimért, és ön elnézi, hogy még egyre késnek vele, mondta Monte Cristo oly hangon, mint 14. Lajos mondhatta valamikor a szállóigévé lett híres szavakat.
Szinte várnom kellett.
Bertuccio egy ugrással az előszobában termett, és rekedt hangon kiáltott az udvarra.
Ő méltóság a fogatát!
Monte Cristónak még egy pár levelet kellett megírnia. A titkár akkor lépett be, amikor rányomta az utolsóra a pecsétet.
Fogata kapu előtt várakozik, méltóságodra.
Vegyen kesztyűt, kalapot, megyünk.
Nekem is kell mennem, gróf úr.
Hogyne. Önnek kell intézkednie mindenről, mivel ott szándékozom lakni.
Arra még nem volt példa sohasem, hogy a gróf parancsainak valaki ellene mert volna szegülni, így hát Bertuccio sem tett többé semmi ellenvetést, és követte urát, ki helyet mutatott neki a kocsiában. A titkár remegve húzódott meg a kis ülés sarkában.